Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látok, szóljatok című sorozatunkban eljutottunk a Biblia egyik legnagyobb profétai egyéniségéhez, Keresztelő Jánoshoz. Keresztelő Jánosról eddig két előadást tartottam. Az elsőben próbáltam bemutatni, hogy mire is hívta fel a népnek a figyelmét, mi volt az ő prédikálásainak a fő témája. Másodszorban pedig a proféta személyiségére hívtam fel figyelmüket, hogy hogyan is élt teljes összhangban a tanításával egyszerű, szerény életet, egyszerű életmódot folytatva, amelyet mindenki ellenőrizhetett. A mai alkalommal arról a cselekményéről beszélek Keresztelő Jánosnak, amely mind a mai napig Bibliát olvasó emberek körében is talán heves vitákat is kivált, vagy legalábbis nagy kérdéseket vet fel, és ez pedig az, hogy ő keresztelt. Hát honnan is vette a bátorságot Keresztelő János, hogy amikor ő fellépett a Jordán mentén, és az embereknek a figyelmét felhívta a gondolkodás mondjuk megváltoztatására. Amikor felhívta a figyelmüket arra, hogy ne mondogassák azt, hogy ők Ábrahámnak az ivadékai, Isten a kövekből is tud teremteni utódokat Ábrahámnak, tehát egyfajta nemzeti gőg és nacionalizmus leküzdésére is fellépett Keresztelő János, és aztán hirdette a gondolkodásmód megváltozása után a bűnöknek a megvallását, a megtisztulást. Ezt a megtisztulást külsőképpen is megpecsételte az ő szertartása, hogy utána az emberek, akik úgy érezték, hogy az életükben valóban döntő változtatásra van szükség, bementek hozzá a Jordán vizébe, és Keresztelő János alámerítette őket. Ugye az itt használt görög kifejezést, a baptizein ige szó szerint annyit jelent, hogy alámeríteni, tehát voltaképpen nem így kellene mondanunk, hogy Keresztelő János, hiszen maga ez a magyar elnevezés félreértésre adhat okot, Ioannes Baptistes ő, az ő neve görögül, tehát alámerítő János, aki az embereket a saját vallomásuk alapján, bűnvallomásuk alapján, és annak alapján, hogy meg akarván változni, új életet akarnak kezdeni, alámerítette a Jordán vizében, aztán felhozta őket, és elbocsátotta őket. Hát honnan is vette ehhez a példát Keresztelő János? Hiszen az Ószövetségben ilyen nem volt. Az Ószövetség azt tanította Ábrahám ivadékainak, a zsidóknak, Mózes nevében, amikor Isten megkötötte az Ószövetséget a zsidó néppel, hogy aki beleszületik ebbe a népbe, az az Isten választott népe, a puszta beleszületés árán. Tehát nem kellett felnőtt korban megkeresztelkedni, mint itt Jánosnál láthatjuk. Hát János ezt a merőben új szertartást, vagy csak egy szertartás ez, vagy több annál, honnan vette? Honnan érezte a feljogosultságot, hogy ő gyakorolja ezt? És hogyan mentek ide az emberek, és hogyan vetették magukat alá ennek? És egyáltalán hogyan lépett életbe ez a szertartás, ez a módszer, amelyet egyébként maga Jézus Krisztus is megerősített, hiszen híres missziós parancsolatában, Máté Evangélium a 28. fejezetében ugyanez a kifejezés olvasható, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítsákatok meg mindazokra a parancsolatokra, amelyeket én tanítottam néktek, és akkor merítsétek őket alá az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és akkor veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus Krisztus hitelesítette ezt a szertartást. Jézus Krisztus az utódainak elmondta, hogy amikor majd terjedni fog a kereszténység, ugyanezt tegyék majd népekkel, más emberekkel, akik életüket rendbehozni kívánva oda szeretnének járulni a keresztséghez, az alámerítéshez. Nos, kedves nézőink, Keresztelő János merőben új ösvényt taposott. Minden bizonnyal így van ez. Az Ószövetségben ugyan vannak bizonyos előzményei ennek az alámerítésnek. Például, hogyha valaki más nép fia elfogadta az Ószövetség vallását, és a zsidó néphez akar csatlakozni, vagy meg akar tisztulni a bűneiből, vannak erre nyomok a tisztulási szertartásokban, mózesi törvényektől fogva, hogy ennek alávethették magukat mások. Találunk olyan történeteket is a Bibliában, hogy eljön egy szíriabeli Naámán például, és Elizeus prófétától azt a parancsot kapja, hogy fürödjön meg 7-szer a Jordán vizében, merüljön alá 7-szer a Jordánban, és megtisztul a leprájából, a halálos betegségéből. De ha elszórtan és szorványosan vannak is erre jelek, az biztos, hogy Keresztelő János egy merőben új szertartást, de majd helyesbíteni is fogom ezt a kifejezést, egyelőre most használom ezt, mert több ez az alámerítés, mint egy szertartás. Ezt valóban Keresztelő János vezeti be a Biblia szerint, és látjuk azt, hogy Keresztelő János mennyire tudakozta az ószövetségi írásokat, mennyire pontosan látta Dániel könyvét, mely a 9. fejezete szerint megjövendölte a messiás fellépésének az idejét, 3,5 éves szolgálatát, ezt Keresztelő János ismerte, mennyire pontosan látta Ézsaiás próféta könyvéből, hogy őrá vonatkozik az útkészítőre vonatkozó tanítás, hogy mielőtt fellépne a messiás, egy útkészítőnek, egy prófétának is fel kell lépnie, hogy lelki értelemben egyengesse Krisztusnak az útját. Keresztelő János tehát mélyen ismerte az Ószövetséget, és mélyen ismerte Jeremiás könyvét is, amelyben szó van arról, hogy az Ószövetséget majd felváltja egy új szövetség. Itt az ideje, hogy mielőtt rátérnénk magára erre a keresztségre, röviden jelezzem önöknek azt, amit talán sokan nem ismernek, hogy az Ó és az Új Szövetség között mi a lényegbe vágó különbség, és ezt a különbséget hogy fejezi ki maga ez az egyetlen egy szertartás, ez az egyetlen egy cselekmény, amit János vezetett be, a keresztség. Nos hát nagyon sokan úgy gondolják, hogy az Ószövetség volt az első szövetség Isten és ember között, és utána következik az Új Szövetség. Ez azonban nincs így. Nem sokkolni akarom a kedves hallgatókat, mint egyik előadásomon tettem itt Budapesten a Jogi Egyetemen, amelyben úgy kezdtem az előadást, hogy vajon melyik szövetség volt előbb, hát természetesen az Új Szövetség. Nos, szeretném megmagyarázni, hogy mire kell itt gondolni. A Biblia szerint a szövetség, miként a hétköznapi életben is, két fél közötti szerződés, két fél megállapodása, nyilván olyan céllal, hogy valami leküzdendő ellenséggel szembeni szövetségről, megállapodásról van szó. Ha magát a fogalmat meggondoljuk, ezt a héber bérit fogalmat, ugye a szövetség fogalmát, ebben az van benne, hogy Isten szövetséget ajánl az embernek a rosszal szemben, tehát egy tudatos együttműködést kínál az embernek a rosszal szembeni küzdelemben, hogy mi emberek az életben valóban megvalósíthassuk igaz céljainkat, hogy és eközben jó emberek, jobb emberek is lehessünk. Tehát ezt a szövetséget a Biblia szerint maga Isten ajánlotta fel, de vajon először mikor és kinek? Nyilván először Isten nem a zsidó népnek ajánlotta fel, hiszen a zsidó nép a bibliai időrend szerint a teremtést utáni 2500. évben lett választott nép. Addig is volt azonban sajnos már bűn és rossz, addig is éltek emberek, mielőtt a zsidó nép választott nép lett volna, és Isten akkor is szövetséget ajánlott, de addig az Isten szövetségi ajánlata egyes embereknek szólt. Ahogy Ádám és Éva elkövették az Istennel való szembefordulás, Isten rögtön megkereste őket. Tehát ahogy az ember fellázadt az Isten törvénye, a szeretet törvényével szemben, elfordult az ember az Istentől, az Isten nem fordult el az embertől, és az Isten rögtön megkereste őket. Mózes első könyve 3. fejezetében olvassuk az ősevangéliumot, olvassuk a szövetség felajánlását, hogy a magukat fügefa levél ruhába beöltöztetett Ádámot és Évát Isten sokkal erősebb, tartósabb, melegebb ruhákba öltöztette, adott nekik bőrruhákat. A bőrruhák állat megáldozását igényelték, az első megváltóra való utalás, a bárányáldozat már itt az édenkerti történetben megjelenik, hogy aztán később a 4. fejezetben rögtön ezután Kain és Ábel történetében is megjelenjék. Tehát Isten volt az első, aki kereste az embert, az egyes embereket, és szövetséget ajánlott fel nekik. Az egyes emberekkel kötött szövetséget nevezzük a Bibliában új szövetségnek, vagyis az egyénekkel való szövetség, a Krisztus áldozatára megkötött szövetség. Ez a feltétel nélküli szövetség, hogy Isten erőt, bátorítást, ígéretet adott azoknak az embereknek, akik fájlalták a rosszat, amit elkövettek az életükben, más emberek akartak lenni. Nos hát először a történelemben ez az egyénekkel kötött szövetség volt, és ez az egyénekkel kötött szövetség folyamatos volt a zsidó nép kiválasztásáig is. A zsidó nép kiválasztásával és a velük kötött szövetséggel csak annyi történt, hogy Isten egy újabb szövetségi formát vezetett be, vagyis a néppel kötött szövetséget. Az ószövetség lényege nem az egyénekkel való szövetség, hanem egy néppel való szövetség. Ez az ószövetség tulajdonképpen annyit fejezett ki, hogy Isten nem csak egyes embereket akar biztosítani arról, hogy ő támogatni szeretné őket, hogy ő küzdeni akar velük a rosszal szemben, hanem az ószövetség azt fejezte ki, hogy Isten egész tömegeket is támogatni akar. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, hogy ezt az első Timóteus levél második fejezet negyedik versében olvassuk. Tehát az ószövetség azt fejezte ki, hogy Isten egész népeket is meg akar menteni, az egész emberiséget szeretné megmenteni az igaz és boldog életre. De azért lett óvá ez a szövetség, mert Isten 1500 évig küzdött a zsidó népért és a zsidó néppel, de bebizonyosodott, hogy egy nép nem lesz más, mint a többi nép. Nem lett jobb erkölcsű, nem lett kifinomultabb gondolkozású, nem lett Istennek inkább odaszánt nép ez a nép, mint ahogy a többi nép élt és működött. Vagyis az Ószövetség azért lett óvá, mert az bizonyosodott be, hogy egész tömegeket és az egész emberiséget nem lehet megmenteni, még akkor sem, hogyha az Isten ezt akarja. És vajon miért nem lehet megmenteni? Mert hogyha emberek ezt nem akarják, akkor Isten erőszakot, kényszert soha nem alkalmaz, ő senkire nem akarja rákényszeríteni a hitet, az Isten hitet és a jobb életet. Ezért mondta Jézus egyik legszomorúbb szavával, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és mindazokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát Isten hiába akarja nagy tömegek és az egész emberiség megváltoztatását, hiába tett ezért csodákat, ketté vált a Vöröstenger, ketté vált a Jordán, megállt a nap az Ajalon völgyében, leomlottak Jerikó falai, és a többi, és a többi. Mennyi-mennyi csoda szegélyezi végig az Ószövetséget. De hogyha az embereket sem a csoda, sem az igaz törvények, sem a próféták fellépései nem győzik meg, az Isten nem tud és nem is akar kényszert alkalmazni, nagy tömegeket nem lehet az üdvösségre vezetni. Amikor óvá lett ez a szövetség, akkor is azonban megmaradt az eredeti és közben is érvényesülő szövetségi forma, ami ezután relatív értelemben, hogy óvá lett a néppel kötött szövetség, az új szövetség kifejezést nyerte. De az új szövetség csak olyan szempontból új, hogy az ó végleges kudarca, végleges lejárta után, mondjuk azt, hogy ez új szövetség, nem abszolút értelemben, hiszen az a szövetségi forma megvolt az Édenkerttől kezdve. Nos hát Keresztelő János ezért keresztelt. Keresztelő János erre hívta fel a figyelmet, hogy az Ószövetség napjai lejárnak. Ahogy Dániel könyve 9. fejezetében a 490 éves proféciában olvassuk, és ezt már külön előadásban elemeztem önöknek jó egy évvel ezelőtt, amikor Dániel könyve 9. fejezetét ismertettem, ez a 490 éves profécia 34-ben lejárt. Tehát Istennek választott népe a Biblia szerint, mint nép, mint nagy tömeg a zsidó nép időszámításunk szerint 34-ig volt, tehát Krisztus halála után még 3,5 évig élvezték ezt a kiváltságot, miután azonban véglegesen visszautasították az evangéliumot, miután Istvánt megkövezték, az apostolokat elüldözték, megszűnt az Ószövetség, megszűnt a test szerinti kiválasztás. És Keresztelő János ezért lépett fel Jézus előtt a pusztában és a Jordán mentén, hogy erre figyelmeztesse az embereket, nincs már test szerinti beleszületés alapján összeálló egyház. Nincs már ilyen, hogy valaki pusztán a testi születése nyomán az Isten fiának mondassék. Felnőttkori döntés, felnőttkori választás, ez a fő, a lényeges dolog, hogy valaki átélve a gyermekkorát, az ifjúkorát, és felnőtté válva dönte amellett, hogy nem egyedül szeretné élni az életét, hanem megragadja az Isten által fölajánlott lehetőséget, hogy az Isten segít az Isten szövetséget ajánl. Ehhez viszont kell az ember részéről az az elszánás, hogy halljon meg a régi életének, lélekben halljon meg a régi életében őt vezérlő ösztöneinek, indulatainak, elgondolásainak, és helyezze az életét teljesen az Isten kezébe. Hogy mennyire fontos volt ez az új szövetség, és mennyire nem csak egy szertartás volt ez az alámerítés, ezt a legjobban Jézus keressége bizonyítja. Szeretném önöknek felolvasni az erre vonatkozó legrövidebb részletet, hiszen ezt még kibővíti János evangéliuma első fejezete. Bizonyos értelemben mind a négy evangélium szól erről, de a legrövidebb, leggyorsabban megérthető részletet olvasnám fel önöknek Máté evangéliuma harmadik fejezetéből. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így idik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. És íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez am az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Kedves nézőink, ez volt tehát Jézus keressége. Jézusnak nem kellett volna megkeresztelkedni, ez kiderül a szövegünkből is, hiszen Jézus bűntelen volt. Jézus nem követett el rossz dolgokat, hát keresztelő János ezt rögtön felismerte, ők rokoni viszonyban voltak, de eddig nem találkoztak, amíg mintegy 30 éves lévén mind a kettő János előtt Jézus megjelent a Jordánnál. De amikor János előtt nyilvánvalóvá vált, hogy ő az emberiség megváltója, a megígért messiás Jézus Krisztus, szinte vissza akarta tartani Jézust, és azt mondta neki, hát nekem kellene hozzád mennem, nekem kellene általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus azonban tudta, hogy mit tesz. Jézus tudta azt, hogy amikor ő fellép, és keresztelő János itt bemutatja a Jordánnál őt, és ezt közli János evangélium első fejezet, hogy János itt a Jordánnál így mutatta be Jézus, hogy íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az a báránya, akiről az egész Ószövetség jövendőlt, akit ti minden nap vittetek, akár minden nap vihettetek a jeruzsálemi templomhoz, de egyébben ugye háromszor minden zsidó családnak meg kellett jelennie bűn elrendezés céljából, és az a bárány, akire ti ráolvastátok a bűneiteket, hogy meg akartatok szabadulni a bűnadósságotoktól, hogy más életet akartok élni, és ezt ki akartátok fejezni, és a másik kezetekkel meg kellett ölni ezt a bárányt. Hát amiről jövendőlt az egész Ószövetség, ezredéveken keresztül, most itt van, most elérkezett, íme az Istennek ama báránya, aki magára veszi, elveszi a világ bűneit, azokért a bűnökért, amelyekért nektek kellene meghalnotok, és egy végleges halállal. Most ő magára veszi, hogy megnyissa előttetek az utat, hogyha hisztek a bűnelrendezésnek ebben a módjában, és megváltoztok, ha elfogadjátok a megváltásnak ezt a módját, és követitek őt, nem kell örökre meghalnotok, van örök élet. Ezért jött Jézus, hogy ezt bemutassa, ezt megerősítse, ezt megpecsételje. Van bűnből való szabadulás, van örök élet. Vissza lehet térni az Isten eredeti tervéhez, mert az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson. Nos, hát amikor keresztelő János így bemutatta Jézust, nagyon jól tudta, hogy Jézus az eljövendő megváltó, és ezért akarta visszafogni szinte Jézust, hogy ne keresztelkedjék meg, hiszen ő bűntelen, neki nincs mit a hullámok között eltemetnie, és nincs egy új életre, feltámadásra szüksége, hiszen ő folyamatosan igaz életet élt. És kedves nézőink, most szeretnék rámutatni arra az egyetlen egy szóra, amire hivatkoztam már eddig is, hogy több volt ez az alámerítés, mint szertartás. Mert amikor Jézus keresztelő Jánoshoz fordult, és azt mondta neki, hogy engedj, ne tarts engem vissza, engedj, mivel is folytatta a mondatot? Mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Jézus Krisztus a keresztséget, a felnőtt keresztséget igazságnak nevezte. Tehát, hogy úgy mondjam, ez nem holmi ceremónia. Nem is egyszerűen csak egy szertartás, bár bizonyára hát megvan ilyen jellege is ennek, hogy valaki belép a vízbe, és ott valaki őt alámeríti, és fölsegíti újból a vízből. De ez elsősorban nem szertartás, hiszen előtte már az emberi lélekben, az emberi gondolkodásban valami be kell, hogy következzék. A gondolkodásmód megváltozása. Az önzéssel való szembefordulás. Annak a felfogása, hogy én azért éltem eddig rossz életet, mert önző voltam. Nem más ember miatt, nem a társadalom miatt, nem a világ ilyen, nem Isten teremtett ilyen világot, nem a történelem számlájára írandó az, hogy én önző voltam. A saját személyes rossz természetem, a saját személyes rossz döntéseim következtében nem éltem emberhez méltó, emberhez illő módon, de én ezen szeretnék változtatni. Nekem más életre van szükségem, és ehhez igénybe veszem annak a valakinek a segítségét, aki ismer engem, és aki az életét képes volt, kész lesz, értem, odaadni, hiszen most még Krisztus áldozata előtt vagyunk, azért fogalmazok így. Kedves hallgatók, kedves nézők, Jézus tehát a keresztséget igazságnak nevezte. Az élet egy nagy igazságának, egy hatalmas nagy szükségszerűségnek, egy hatalmas nagy feltételnek, amit Nikodémusnak így mondott, hogy ha nem születtek víztől és lélektől, nem mehettek be az Isten országába. Aki tud erről, aki ezt végig gondolhatja tudatosan, akkor ezt a szövetséget fogadja el, és a szövetségnek ezt a külső megpecsételését, a keresztséget is fogadja el, mert Jézus azért keresztelkedett meg, hogy hitelesítse ezt az igazságot és ezt a szertartást. Amikor Pál apostol magyarázta ezt a keresztényeknek, hogy mire való a keresztség. Csak egyetlen egy példát hadd olvassak fel önöknek, a római levélben a 6. fejezetben a következőt írta. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Teljesen világos volt a felnőtt keresztségnek az értelme. Az, hogy valaki a vízbe merül, ez kifejezi azt, hogy szeretné eltemetni a régi életét. Nem úgy akar élni, mint régen élt. Másrészt kifejezi azt, hogy Isten egy összegben bocsátja meg az addigi bűnadósságát minden embernek a keresztség által, hiszen nem tudunk mi pontosan emlékezni arra a számtalan bűnre, amit Dávid is így idéz meg a 40. Zsoltárában, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Nem tudjuk mi pontosan, hogy mi mennyi rosszat követtünk el az életben, de egy elszánás, egy döntés, egy választás által, és erre nézve, és erre való válaszul Isten egy összegben bocsátja meg az ember összes addig elkövetett bűnét. Pál apostol világosan mondja, hogy megkeresztelkedtünk Krisztussal együtt a halálba. Meghalni az énnek, meghalni az önzésnek. Keresztségnek a második mozzanata, hogy ezután a vízből feljöve egy új életet kezdeni. Egy a megtisztulás útján járó életet kezdeni. Mennyire fontos dolog ez, hogy a megtérés és a külső megpecsételés, a keresztség, ez nem annyira egy végcél, nem egy végpont, ez egy új élet kezdete. Ez nem a vég, ez a kezdet. Eddig éltem így, ahogy éltem, most ezután szeretnék másféleképpen élni. Ezért jövök fel a vízből. Ezért ragadom meg azt a segítséget, amit Krisztus ajánl, amit Krisztus által az Isten ajánl fel. Én szövetségesi jobbomat nyújtom neked, ember, hogy segítselek a rossz elleni küzdelemben. És hogy Jézus ennek alávetette magát, ennek az igazságnak, és keresztelő János végül is megkeresztelte őt a Jordánban, nagyon érdekes jelenet játszódott még le, mint egy galambformájú fényességben a Szentlélek megnyugodott Jézuson. Ez kifejezte azt, ez érdekes mozzanat volt, hogy Jézus Krisztus most elkezdi a szolgálatát. De Jézus Krisztus is azért tudja a szolgálatát majd győzelmesen végigjárni, azért tud bűntelen életet élni, mert ő is ehhez a mennyből kapja az erőt. Arra ugyan nem volt szüksége, hogy a bűnök szennyét lemossa Jézus, mert hiszen bűne nem volt. A Biblia világosan beszél Krisztusról, mint szentről, mint tisztáról, mint bűnösöktől elválasztottról. Krisztus is örökölte az emberi természetünket. Krisztusnak is küzdenie kellett a természetével, de ő mindig legyőzte a természetét. Ezért nem volt bűne. De hogy tudta legyőzni a természetét? A lélek által. Az isteni tudata, az isteni gondolkodása önmagában kevés lett volna még Krisztusnak is ahhoz, hogy legyőzze a rosszat, legyőzze a bűnt. De a lélek által tudott győzni. Ezért hangsúlyozta Jézus itt is, illetve Isten ezért nyugodott meg Jézuson galambformájú fényességben, de ezért hangsúlyozta később is Jézus, például Lukács evangélium a 4. fejezete szerint, amikor fellépett a názáreti zsinagógában, és felolvasta a rávonatkozó jövendőlést Ézsaiás könyvtekercséből, ami így kezdődött, az Úr lelke van én rajta. Tehát ő a Szentlélek segítségével tudott győzni. Ő világossá tette azt, hogy szükség van az ő életében is isteni szövetségesre, isteni segítségre. Ilyen szempontból teljesen párhuzamosan futott Jézus élete és bárki ember élete, aki őt követni szeretné. Mind a kettő a Szentlélek által kapja az erőt, a világosságot és az erőt is ahhoz, hogy győzni tudhasson. És még valami bekövetkezett itt Jézus kerességekor, tudnék az, hogy megszólalt a harmadik isteni személynek is a hangja. A Szent Háromság itt volt, Krisztus mint fiú a maga valóságában, a lélek is megnyilatkozott egy óriási fényességben, de ha nem látható módon is, de hallható módon megszólalt az Atya. Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Keresztelő János bemutatta Jézust, és a keressége után még megerősítést nyert ez a bemutatást maga az Isten részéről is, hogy íme valaki, aki majd megmutatja nektek, hogy hogy kell élni, hogy kell igaz módon élni, hogy kell úgy élni, ahogy talán ti is szeretnétek emberek, de a magatok erejéből nem tudtok. Hogy kell úgy élni, hogy újra felvehessétek annak a képét és hasonlatosságát, ki teremtett benneteket.